Ez itt a Duol podcastje.
Boldizsár Ildikó, mesekutató, meseterapeuta. Idén jelent meg a 60. meseterápia könyve, Hogyan segítsek én te rajta címmel, segítő kapcsolatok a mesékben alcímmel. A szerzővel a kötet mellett többek között arról is beszélgettünk, hogy meg tudom-e magam is oldani a gondokat, vagy mindenképpen szükségem van a segítőkre. Mitől jó egy segítő, kell-e szomorúnak lenni, és vannak-e a hétköznapokban csodák, valamint arról, hogy neki milyen színű a szomorúsága.
Hát attól függ, mindig változik, hol szürke, hol fekete, hol sárga, de szerintem nekem már volt piros szomorúságom is.
Ez mitől függ?
Hát az aktuális történésektől éppen, annyi mindentől lehet szomorúnak lenni. Lehet szomorúnak lenni, amikor elveszítesz valakit, gyászolsz, az biztos, hogy egy fekete szomorúság. Aztán lehet szomorúnak lenni azért, mert nem sikerül valami, vagy megbetegszik a gyereked, vagy éppen esik az eső, és nem a jó eső esik, hanem a szomorú eső, az olyan szürkés. Szerintem, amikor sárga a szomorúság, mondjuk citromsárga, akkor pedig csak annyi történik, hogy ráébredsz arra, hogy az életnek milyen sok olyan kérdése van, amire még nem tudod a választ. És a piros szomorúság az pedig szerintem egy olyan szomorú lelkiállapot, amikor tulajdonképpen attól szomorodsz el, hogy egyszer vége lesz az életednek. Az olyan piros nekem, mert hogy az élet az egy lüktető dolog, de azért belátni azt, hogy nem élünk örökké, az mindenképpen egy nagyon nehéz pillanat. És hogyha az életed nem volt hiába való, akkor ez olyan piros szomorúság, mert van mögötted egy halom, lüktető szívdobbanás, amiért érdemes volt ezt csinálni.
De kell szomorúnak lenni? Meg kell járni a mélységeket?
Nem kell szomorúnak lenni. Ez szerintem alkatfüggő. És talán nem is szomorúság. A szomorúságnak is annyi neve lehet, meg annyi fokozata, annyi szintje. Tehát van a melankólia, amikor tulajdonképpen valami életfájdalom ötvözi ezt a szomorúságot, én például nem vagyok melankolikus alkat. A szomorúság az meg egy olyan lélekállapot a számomra, amikor tényleg valami nagy egészbe tudom magam elhelyezni, és fölsejlik az, hogy mennyire kevés egy emberi élet, hogy az élet minden pontjához, a maga mélységében hozzá tudják kapcsolódni. Szóval nekem egy ilyen fajta szomorúság van, hogy nem, nincs olyan, hogy egy ember élet teljes lehet, mert mindig kimarad belőle valami, és akkor ezek a döntések, amikor döntened kell, hogy mi maradjon ki, hogy mi nem.
Nagyon nehéz.
Hát ez nagyon nehéz, de talán erről szól az emberi élet, hogy döntések sorozatát kell meghoznod, és aztán, ha meghozod, akkor oda tudsz mellé állni, vagy nem tudsz mellé állni. Hogy azon keseregsz, hogy mennyi mindenről maradtál le, mennyi minden nem volt meg, vagy tényleg olyan döntéseket hoztál, hogy ezek a te útjaid, amiket választottál, és így lehet szerintem valahogy a végére jutni, és a végén egy ilyen mérleget vonni, hogy sikerült vagy nem. De ez valóban a felnőtté válás egyik döntő kérdése, hogy magad mellé tudtál-e állni, és piros lesz a szomorúságod, de végén vagy fekete.
Hogyan segítsek én te rajtad? Ez a legutóbbi könyved címe. A mesékben rendszerint előkerülnek a segítők, de meg tudom én magam is oldani ezeket, vagy szükségem van a segítőkre? Mindenképpen szükség van segítőkre.
Hát ez is alkati kérdés, de én azt gondolom, hogy belső segítőkre mindig szüksége van az embernek. Tehát a mesékben és a meseterápiában egy segítő az soha nem kívülről jön, tehát nem külső személy. Ez egy nagyon fontos dolog, sokan félreértik azt, amit én csinálok, vagy magát a meseterápiát, Az olyan, mintha azt mondanánk, hogy mindig kell egy külső segítség. Nem, ezek a mesében megtalálható segítőszereplők, ezek mind belső én részek, tehát a hős és a segítő is egy bennem lévő lélekrész, akiknek szükségszerűen össze kell kapcsolódni, mert csak akkor lehet megoldani egy nagy feladatot. Szóval mi mindannyian hiányállapotokat élünk meg, és mindig hiányállapotokban kell a segítő érkezésére számítani, vagy nem kell, hanem lehet. Tehát az éppen aktuális hiányállapotok, és ez megint elképesztően sokféle lehet, hogy miben szenvedünk hiányt, de ezek mindig belső hiányok. Milyen segítő szereplővel egészül ki a mesékben. Tehát ez valóban egy ilyen hálózat a mesékben. Én 60 segítőt tudtam megtalálni, tehát az azt jelenti, hogy 60 féle hiányállapotra tud a mese érvényes és igazmódon reagálni. Hát én is megdöbbentem, meg kell, hogy mondjam, és főleg azért döbbentem meg, mert amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, ami egyébként egy hónap alatt készült el egészen elképesztő módon, akkor tehát leültem, és nagyon boldog voltam, mert ott voltak a jegyzeteim, és láttam, hogy van 16 csodálatos segítőm, ennyit ismerek a mesékből, ez a 40 évem palettája, na ebből lesz egy könyv. A határidő nagyon durva volt, január vége, és ez január 4-én történt, amikor én megnéztem, hogy akkor most már megírom, mert hát itt vannak a jegyzetek. És egy elképesztő durva pillanat volt, amikor elkezdtem írni, és ahogy így írtam, így nyíltak meg a kapuk sorra, és láttam, hogy de ott is van egy, hát meg még ott is van egy. És akkor azt a segítőt meg elfelejtettem, és így lett a hónap végére 59, és plusz még egy, ami már a nyomdába adás után érkezett meg, és a nyomdában kellett még korrigálni a könyvet. De olyan szinten, hogy az összes fülszöveg, vagy a kiajánló szöveg, ami kiment a könyvkereskedőkhöz, mindenhol 59 volt, mert ez már lezárt kézirat volt. A magvető kiadó lezárta, megírta a fülszöveget, és akkor kimegy az ajánlás, és akkor fölhívom a szerkesztőmet és a kiadó igazgatóját egyben. Anna, hát találtam még egyet, ez nem jelenhet meg ez a könyv. Azonnal szólj a nyomdának, hogy állítsák le. És akkor így a könyv elején még az előszóban, mert azt a végén írja meg az ember, az előszóban is úgy van, hogy 59, szóval nem tudtuk kijavítani, mert már készen voltak ez a része már ki volt nyomtatva, és az utolsó oldalt, vagy hozzá lehetett még írni ezt a 60-at, ami egészen különleges élmény volt egyébként számomra, hogy 16-ból hogyan lesz 24 nap alatt 60, és azt is láttam, hogy itt most megálltam, jó, mondjuk most már majd nagyító kell, tehát hogy ez a nagyító nélküli kutatási eredményeimnek az összegzése, de majd most kell majd egy nagyító, hogy még biztosan rálelek néhányra.
Uh-huh. Ez megmutatott, hogy inkább egy kicsit elriasztott, hogy ilyen sok van, vagy sokféle van.
De nagyon megnyugtató volt, hiszen a munkámnak és a meseterápiának pont az a lényege, hogy egy embernek, aki eljön hozzánk segítségért, nem olyanná kell válni, mint a mesehőse, mert a mesehőse az mindig nagyszerű, kiváló, bátor, hősies, megold, visszahoz, mindenben majdnem tökéletes, tehát pont ez a majdnem a lényeg, hogy de amiben nem, amiben picit rászorul korrekcióra, vagy kiigazításra, azt mindig a segítő személyisége hozza be. Uh-huh. Azt mindig a segítő tudja, ami a hősből hiányzik. Uh-huh. És akkor ilyen értelme megnyugtató volt, hogy a mesék nem ilyen egysikúan gondolkodnak, hogy van 16 féle segítő, hanem hogy van 60 plusz, ami majd még ezután jön. Mert gondolj bele, hogy ez milyen csodálatos, hogy itt vagyunk mi emberek, rengetegféle hiányban, bajban, nehézségben, krízisben szenvedünk, és akkor nem az van, hogy na nézzük, most ezek közül a 16 segítő közül melyiket válasszam, hanem az van, hogy te jó ég, itt van 60, és melyik hiányzik belőlem, ki hiányzik belőlem. Mindig hiányzik belőlem ugye a mesék szerint egy másik, ez a király kisasszony, vagy a királyfi, tehát egy másik, és mindig hiányzik belőlem egy segítő. Na most ez hogy van? Ez akkor ki lesz az? És ebben ez nagyon nagy adóász egy segítő szakmában dolgozó kezébe is, hogy annyiféleképpen tudunk segíteni, ahányféleképpen rászorulunk, vagy az emberiség rászorul arra, hogy segítséget kapjon. Ez egy hatalmas lehetőség, mert a mesékben nem módszerek vannak, tehát nem a módszer a lényeg, iszonyú mennyiségű módszer van most a segítő palettán, szerintem több a segítő az országban, mint a rászorult, tehát mindenki segíteni akar, mindenki tanfolyamokra jár, mindenki segítő lesz, de közben nem a módszerekben van a megoldás, hanem a kapcsolat minőségében, a segítő és a rászoruló közötti kapcsolat, az most így, a jelenlegi állás szerint, ha a meséket nézzük, akkor 60 féle lehet.
Tudod, mi a furcsa, hogy az egész életed a segítségnyújtásról szólt. És akkor januárban még csak 16 volt, a hónap végére meg 60 lett. Én nagyon csodálkoznék, hogy csak most fedezted volna fel a segítők jelentőségét, vagy fajsúlyát. Miért most jött?
Nem, az teljesen igazad van, hogy nagyon régóta tudom, hogy a segítőben van a meseterápia kulcsa, de annyi mindent kellett megírnom előtte, annyi minden szűz terület volt, hiszen a meseterápia az nem egy ilyen meglévő módszertan volt, hanem azt ki kellett dolgozni. És hát rengeteg, hát ez a 60. 59. könyvem volt egyébként, tehát ezt megelőzte rengeteg olyan...
Ahány segítő.
Hát igen, ez most így egy pillanat, vagy meg is hökkentem így, ahogy kimondtam. Tehát, hogy megelőzte egy csomó olyan módszertani elem, amit meg kellett írnom, hogy ez egyszerűen most következett el. Már egyébként csak egy módszertani elem van hátra, bár már nem nagyon terveztem, hogy írok még. De minden esetre ez egy elképesztő dolog, hogy most érett meg rá, mondjuk így az olvasó közönség, vagy a tanítványaim többsége, hogy ennek a jelentőségét mondjuk így, hogy megértse, és én, de a legfontosabb, hogy én most értem meg rá, hogy el tudtam mondani úgy, hogy ebből lett egy 300 oldalas könyv. Tehát, hogy most van az, hogy tudok erről beszélni, de látható, hiszen januárban még csak 16 volt. Tehát, hogy azért ehhez megint az kellett, hogy álljak neki, és iszonyú kemény 0-24-ben nyomtam egyébként az írást, és közben végre én is elkaptam a Covidot, mikor már senki nem volt Covidos, akkor én ebben az évben, januárban sikeresen megkaptam. Tehát, hogy egy hetet ilyen betegen azt se tudtam, hogy melyik billentyű hol van. És tényleg ez látszódik, és én néha látom a szövegben, hogy na ez volt az, amit egy ilyen módosult tudatállapotban írtam meg ezt a részt, ami nem értelmetlen, hanem mondjuk így, hogy sokkal közelebb voltam azokhoz a mélységekhez, mint hogyha teljesen kontrollált tudatállapotban írtam volna. Ehhez kellett ez a 0-24-ben írni. Tényleg volt, hogy azt sem tudtam, milyen napszak van, vagy reggeliztem, vagy nem, vagy most egyetem mi van velem. Egészen így még nem írtam könyvet, azt én.
Mondtad, hogy rengeteg a segítő, hogy most elárasztva van az ország vele. Ezek valódi segítők?
Itt van köztük ilyen is, meg olyan is. Már ilyen jó kérdéseket teszem föl nekem, hogy mindegyikre ezt válaszolom. Van közöttük ilyen is, meg olyan is. Tehát vannak a professzionális segítők és a laikus segítők. A professzionális segítők azok módszer-specifikus segítők, tehát elmennek mindenféle képzésekre, megtanulják, és közöttük is van jó és rossz. Egy nagyon jó pszichológus ismerősöm, aki egyetemi tanár, ő azt állítja, hogy a pszichológusok között is, ő azt mondja, 20% az, aki biztosan remek szakember. Én ezt nem tudom megítélni, ez most egy hallott százalék volt. És hát vannak a laikus segítők, akik között szintén nagyon sok jó van, és az ő tudásuk abban van, hogy főleg az együttérzésükkel, az érzelmi kapcsolódásukkal tudnak nagyon sokat segíteni, vagy el tudják vinni egy biztonságban érzés állapotáig azt, akinek segítenek. Tehát, hogy nagyon nehéz jó segítőnek lenni. Tehát a jó segítő az szerintem elég ritka, mert nagyon sok olyan dolognak kell megfelelni, ami szerintem nem elsajátítható, hanem személyiségfüggő.
Sok?
Hát sok. Vagy mondjuk, ha nem is sok, hanem egy nagyon mély belső munka eredményeként jön létre a jó segítő. Tehát a jó segítő, azt ugye mindenki megtanulja, hogy mindig odaáll, azon a szinten kezdi meg a segítést, ahol a segített tart, vagy a segítendő tart, bocsánat, tehát akinek segíteni akarok, az arra a szintre kell mondjuk így lemenni. Na most nagyon sok segítő ezt már eleve itt rontja el, mert ő azt gondolja, hogy valahonnan fentről tud majd segíteni. Az ő tudása több, jobb, jobban rálát, ő igazabb dolgokat mond, és akkor elkezdi ezeket a tanácsokat osztogatni, ami egyébként teljesen fölösleges. Tehát odaállni valaki mellé, ahhoz az is kell, hogy az ember a segítő le tudja bontani az egóját, tehát, hogy teljesen el tudja fogadni a másikat a szenvedésével, az érzéseivel, a gondolataival, a fájdalmaival, és ezt nem követi ítélkezés a segítő részéről, vagy megmondáskényszer, vagy tanácsadókényszer, hanem egyszerűen teljesen be tudja burkolni ezzel az ego nélküli jelenlétével azt, akinek segít. Tehát ez mondjuk egy alap dolog, ami szerintem a személyiségfejlődés egy állomásán tud csak megvalósulni, mert ez nagyon sok mindenen kell átmenni. Aztán nagyon jól kell tudni kérdezni. Én azt gondolom, hogy a jó segítő az kérdezni tud, és nem megmondani. És hát a jó kérdéseket felrakni az megint egy tudomány, mert a jó kérdés az mindig kinyit egy kaput. És általában vannak olyan kérdések, amelyek meg inkább bezárják az embert. Tehát ez a másik, amit nagyon kell tudni. És hát persze akkor ott van a harmadik, hogy bennem van-e az a hiányzó rész, vagy elő tudom-e magamban állítani ezt a hiányzó részt, amire a segítetnek, tehát a bajban lévőnek szüksége van. Én nekem könnyű, mert nekem ott vannak a mesék, és én meg tudom találni azt a mesét, amiben ott van az a hiányzó rész, amire én ráismertem, és amivel ki tudom tölteni azt az űrt, ami ő belőle hiányzik. Szóval ez szerintem nagyon-nagyon nehéz dolog segíteni.
Ha már a furcsa számoknál tartunk, a meseterápiás módszeret bemutatásának ez a hetedik kötete, ami elég gyakori szám, misztikus szám a mesékben. Ez véletlen vajon?
Hát ezt most ki tudná megmondani, hogy véletlen vagy nem véletlen, ki tudja azt megmondani. Hát így jött sorban.
A mesékben gyakran történnek csodák a hétköznapokban, viszonylag ritkán, vagy csak nem vesszük észre?
Hát a csoda az szerintem elég tág fogalom szintén, és nagyon sok félreértés van körülötte. Tehát a tudomány azt mondja, hogy a csoda az valami olyasmi, ami megsérti a valóság törvényeit. Ezt mondják a mindenféle racionális megközelítések, hogy ott valami zavar támad a rendszerben, és akkor ezt nevezik csodának. Én meg azt gondolom, hogy a csoda az pedig pontosan nem egy zavar, hanem valami egészen a természetnek egy olyan különleges, ma még le nem írt működése, ami teljesen megmutatja a világ lényegét, ahol a valóság arca fel tud sejleni. És szerintem csoda rengeteg van körülöttünk, az ember a csodalátó képességét veszítette el, tehát azért nem veszük észre ezeket, hogy nem látjuk meg, mert túlságosan lekötnek bennünket a mindennapi problémáink, pedig rengeteg van, tehát elképesztő mennyiségű csoda. Hogyha az ember ad magának 4-5 napot, amikor, tehát ez ilyenek kellenek, hogy nem kütyüzik, nem nyomkodja a gombokat, teljesen leáll azzal a működéssel, ami meghatározza a mindennapjait, és megnyitja magát egy finomabb érzékelésnek. Tehát a csoda az valamilyen olyan érzékelési mód, amivel egy másik rezgés számon tud az ember a valósággal kapcsolódni, és akkor viszont szerintem napi szinten vannak csodák. Én így érzékelem, látom, tapasztalom, és azokkal, akikkel tudok így dolgozni, akik hajlandóak erre az áldozatra, hogy elszakadjanak a mindennapjaikat megkötő mondjuk így konvencióktól és megszokásoktól, azok számára meg tud mutatkozni a valóság egy másik arca.
Amit elmondtál a segítő attribútiumairól, az engem nagyon emlékeztet a szeretetre. Most manapság ezt a kifejezést száműzték a magánéletbe. Tehát csak az teljesen természetes, hogy szeretem a családomat, szeretem a gyerekemet, a kutyámat, de erről megszólalni akár munkahelyi vagy bármilyen köznapi helyzetben, hát legalábbis kellemetlen. Vajon miért van így?
Hát egyrészt azért, mert a szó devalválódott, tehát nem annyit szajkozta már mindenki, hogy egyszerűen elveszítette szerintem a valódi jelentését. Másrészt pedig a szeretet igazi jelentése az megint csak egy belső munka eredménye. Oda el kell jutni, tehát amikor nem csak azt szeretem, ami szép, a kutyámat, a feleségemet, a férjemet, a gyerekemet, meg azt, ami rendben van körülöttem, hanem amikor egy együttérző és mindent átfogó szeretet van irántam, minden élőlény iránt, az például a mai koremberének nem megy. Én voltam nemrégen Iránban, ahol az óvodások is úgy tanulják, de egy híres Szádi nevű perzsa költő versé keresztül, már az óvodában el kell nekik mondani, hogy minden ember ugyanabból az anyagból készül, tehát, hogy mindannyian egyformák vagyunk. Ezért, ami nekem fáj, vagy neked fáj, az nekem is fáj, ami neked öröm, az nekem is öröm, és fordítva, és ezt a gyerekek nem csak szajkozzák, hanem egyszerűen így élnek. Tehát a mindennapok szintjén, a hétköznapi emberekkel én ilyenekkel találkozom, tehát nem politikai célokból járom a világot, hanem azért, hogy a hétköznapi emberek között töltsek el heteket, és őket lássam. Elképesztően felüdítő volt átélni, hogy így tekintenek rám, nem mint egy tőlük különböző anyagra, hanem mint egy hasonló összetévőből álló embernek tekinthető lényre. És ez elképesztően jó. Tehát mindig nagy kérdés, hogy miből állsz, fájdalmakból, traumákból, csontokból, inakból, izmokból, vagy a csillagok porából. És hát amikor az ember ki tudja mondani, hogy én is a csillagok tüzében kovácsoltattam az egész lényem, mert hogy ez nem holmi spirituális megjegyzés, hanem valóban így van, akkor egy másik, máshogy ugyanarra az emberre úgy tud, ő is ott kovácsoltatott. És ez meg tudja nyitni a szeretetnek egy mélyebb aspektusát, de mondom, hogy ettől megint nagyon távol van az európai ember. Nagyon-nagyon távol. Az individualizmus, az ego, a hübrisz, ez mind ellene dolgozik.
De van remény rá, hogy megforduljon ez?
Remény mindig van, tudod, ezt szokták mondani. Hát igen, én azt gondolom, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, tehát vagy megtörténik, vagy elpusztulunk, és akkor kezdjük előről. Tehát én ezt gondolom erről, hogy nem sok választás van. Tehát vagy ez, vagy mindent előről kell majd kezdeni. Tehát nem vagyok egy optimista az emberiség jövőjét illetően.
De mit érzel?
Nem az a lényeg, hogy mit érzek, hanem hogy mit látok, mit tudok, mit igazolnak a tudományos előrejelzések is, és most nem csak az ökokatasztrófára gondolok, hanem arra, hogy az erőszak, a szélsőséges egymásnak esés, a kontrollálatlan indulatoknak a burjánzása, az nem jó irányba viszi a dolgokat. De mondjuk például azért vagyok mégis bizakodó, mert valóban járom a világot, és például Irán után elmentem Indonéziába, ahol megint csak azt tapasztaltam, hogy ott még megvan ez, amit keres az ember, és ott tényleg az van, hogy teljes békében tudnak az emberek lenni egymással, a világgal, a természettel, az óceánnal, a tengerrel. És ez egy annyira felüdítő, hogy azért vannak olyan helyek a világban, ahol még úgy látszik, ez működik. Egyébként azt is láttam, hogy ez, hogy így tud lenni, az, annak az egyik legfontosabb oka, hogy amíg az ember ismeri a hálát és a tiszteletet, tehát most már ez a két szó maradt nekem, hogy a hála és a tisztelet, amíg nem veszik ki egy társadalomból, vagy az emberi gondolkodásból, addig van remény, hogyha a hálaadás képessége és a másik ember tisztelete eltűnik, akkor már nem lesz remény. De amíg van a világnak egy-egy szeglete, ahol ez működik, addig még lehet bizakodni.
De a hálát is sokféleképpen lehet értelmezni, legalábbis én azt látom, hogy sokan sokféleképpen értelmezik. A hála az én értelmezésem szerint egy belső folyamat. Nem, nincs megnyilvánulása.
Hát ez a baj, legyen. Tehát az, hogy elmész egy kis szigetre, tehát 18 000 szigetből áll Indonézia, és akkor elmész ilyen kis szigetekre, és ott azt látod, hogy ők naponta háromszor kitesznek egy kis virágkoszorút azzal, hogy hálát adjanak annak a napnak, az óceánnak, a szélnek, hogy fúj, az ősöknek, hogy léteztek. Az egy kifejeződése, és hogy annyira jó, hogy van tárgyi kifejeződés, és hálát is közben el is tudják mondani. Tehát nem felejtik el, nem rutin, hanem azt tudják mondani, hogy köszönöm. Köszönöm a napnak, hogy kisütött, köszönöm a szélnek, hogy fúj, köszönöm a víznek, hogy halat adott ma ebédre, köszönöm az ősöknek, hogy itt vagyok, és gondolhatok rájuk. Tehát minden nap háromszor van megköszönni, vagy köszönöm, hogy ma élek, hogy köszönöm, hogy túléltem ezt a napot, tehát mindig van mit megköszönni, és ez nem maradhat belül, hanem ennek igenis, hogy kell legalább egy kicsi kavicsot, ha leteszel, és azt mondod, hogy köszönöm, már is másképp mozdul a világ.
Igen, szerintem nem így értettem a dolgot, hanem én inkább azt látom, hogy üres gesztusok vannak hála helyett.
Igen, hát igen, minden van. Tehát a torlódó világképek korában élünk, ahol minden van, minden mehet, minden megengedett, mindent lehet, minden folyik. Tehát ez így van. Tehát ezért nehéz ma bármit mondani, mert körülbelül 8 oldalról meg lehet cáfolni. És 8 ellenpérnát lehet hozni bármilyen kijelentésre, úgyhogy ezért is már az ember nem szívesen ad interjút sem, mert mindig van az ellen tömeg, akik meg tehát tudnak bármit megcáfolni. Igen, egy ilyen világban vagyunk.
Hogy milyen világban vagyunk? A szomszédban egy kegyetlen és borzalmas háború zajlik. Létezik-e olyan mese, ami segíthetne megállítani, vagy enyhíteni ezt a fájdalmat, amivel jár?
A fájdalmat, hogy enyhíteni? Ezt még
tehát vagy, tehát vagy meg, ami megállíthatná a háborút, vagy ami segíthetne a háború fájdalmait enyhíteni?
Hát ez azért nagyszerű lenne, gondold el, micsoda dolog lenne, ha lenne egy mese, és a háború megállna. Hát ez nem így működik sajnos. Tehát a háborút valaki kitalálta, elkezdte, elindította, tehát hogy ő benne milyen eszmék, indulatok, gondolatok forognak, az nyilván kezelendő dolog lenne pszichológiai értelemben is. Szóval nincsen, a mesék nem így tudnak segíteni, tehát a mese az egy közösségi műfaj, a mesék közösségeket tudtak meggyógyítani. A mesemondó egy közösségnek mesélt, a közösség fájdalmaira rá tudott ismerni, rezonálni és mondott egy mesét. És hogyha régen törzsi háborúk törtek ki, akkor ott is meg tudta találni a megfelelő mesét. De ehhez közösség kellene. Tehát jelen pillanatban nincs közösség. Ha nincs közösség, akkor nincs közös mese. Jelen pillanatban individuumok vannak, és az individuumok mindegyike más mesét igényelne. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy mindenki más miatt dühös, mindenki más miatt haragszik, mindenkinek másmilyen a fájdalma. Tehát nem tudok egy kollektív mesébe beléptetni ma már senkit, mert nincs kollektív emlékezet, nincs együvé tartozás. Ez elveszett, tehát így nagyon nehéz társadalmi szintű problémákat meggyógyítani, hogy a probléma gyógyítására elmondott mese nem tud hova megérkezni. De egyébként lennének, mint ahogy voltak is régen.
De szükség van a segítőkre. Mikor érkezik el az a pillanat, amikor nem nekem mesélnek, hanem én mesélek?
Hát amikor te hozol erről egy döntést, amikor felelősséggel gondolsz arra, hogy a rád bízott történeteket tovább kell adni, hogy olyan kincset kaptál azoktól, akik neked elmondtak bármit is, hogy azzal felelősen kell bánnod, és a felelős bánásmód egyik aspektusa vagy alternatívája, hogy te magad továbbadod azt, amit hallottál, mert ki tudja, hogy mikor, hol, kinek fog segíteni egy történet.
A Duol podcastjét hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak velünk legközelebb is!